Hallgassátok meg, Urunk, igéjét, amin megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének az első 21 versében. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének első 21 verséből a pünkösdi eseményekről így szól hozzánk az ige. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van. Hanem ez az, amiről Jóel így prófétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok prófétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Isten szent lelke áldja meg ezt a gyönyörű igét, jöjjetek, hívjuk őt segítségül imádságban. Urunk, hálásan köszönjük ezt a csodálatos történetet és annak a pontos megörökítését. Hálás a szívünk azokért, akiken a te lelked elvégezte a csodát, nem csak az apostolokon, hanem azok között is, és azokban is, akik hallották az ő bizonyságtételüket. Hiszen a fejezet folytatásából kiderül, hogy 3000-en még aznap meg is keresztelkedtek, mert elfogadtak téged, Úr Jézus, az ő életük urának. Köszönjük, hogy így indulhatott a te művednek, a te váltság művednek a következő szakasza, immár a legutolsó, az egyháznak a korszaka, amelyben az Úr Jézus lelke által van jelen, és így uralkodik bennünk és közöttünk. Hálásak vagyunk, hogy minden esztendőben megköszönhetjük ezt neked, mert így nem merül feledésbe. Köszönjük, hogy most is arra hívsz, hogy igyekezzünk megérteni, mit is jelent az, hogy te lelked által vagy jelen közöttünk. Kérünk tehát, tekints le mindannyiunkra, és add, hogy ahogyan annak idején áldás volt Péternek a bizonyságtételén, add lehessen áldás most úgy az én méltatlan szolgálatomon is, azért, hogy akit te meg akarsz menteni, az megmenekülhessen, azért, hogy aki a tiéd, az hazatalálhasson. Kérünk, irgalmazz. Ámen. Az énekelt imádság egy gyönyörű luterének, a 234. dicséretnek az első verse, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. 234. dicséretünk első versével imádkozzunk. Jer, kérjük
igaz hitért, hogyha jön a végóra, mellénk álljon hazatérésre, készen találjon, könyörüljön.
Az iga, amellyel Urunk a szívünket keresi az imént felhangzottakon túl, az első Korintusi levél 3. részében van megírva, a 16. és a 17. versben. Az első Korintusi levél 3. részének 16. és 17. verséből szól az ige. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Foglaljunk helyet! Kedves gyülekezet, a pünkösd üzenete egészen egyszerűen és világosan így fogalmazható meg. Isten a szent lelke által velünk van, bennünk lakik. Ez természetesen nem minden emberre igaz, hanem csak azokra, akik Isten szent lelkének a jeleit magukon hordozzák. Az apostoli korban, ahogyan az első igéből hallottuk, ezek a jelek különleges csodák voltak. Lángnyelvek, szélzúgásszerű hang, aztán Jézus szeretetének sokféle nyelveken való hirdetése, hogy minden jelenlévő megérthesse. Az apostolok gyógyítottak, ördögöt űztek, és halottakat is feltámasztottak. Mivel ők egyszerű emberek voltak, Isten ezen a módon a csodák által tudta hitelesíteni a szavaikat. Különben senki sem hitt volna nekik. Mi sem hinnénk el a tudósításaikat a Bibliában. A Biblia elkészülte után azonban Isten szent lelke egyre inkább a hétköznapi életterületein mutatja meg jelenlétét. Mivel Istent már nem csodatévő vándor prédikátorok, hanem a Szentírás segítségével lehet megismerni, a Szentlélek jelenlétét nem szenzációs csodák bizonyítják többé. Azok benne vannak a Bibliában. Isten szent lelkének jelenlétét a mi életünkben az életünk megváltozásának a csodái bizonyítják. Az első pontunk a háromból így fog hangzani, a Szentlélek jelenlétének a jelei. A második a megtért ember tettei, a harmadik pedig milyen is az Istent dicsőítő templom élet. A Szentlélek jelenlétének jeleiről tehát. Ha elmegyünk egy kert mellett, egy kertes ház mellett, és benézünk az udvarra, azonnal tudjuk, hogy laknak-e a portán. Mégpedig abból, hogy látszik-e ott az emberi tevékenységnek a nyoma, vagy nem. Ha a fű embermagasságú, az ablakok koszosak, az csak azt jelzi, évek óta nem járt ott senki. De ha rend van benne, akkor egyértelmű. Valaki gondját viseli ennek a háznak, ennek a kertnek, mert fontos a számára. Időt szán rá, munkálkodik benne. Isten lelkének a jelenléte ugyanilyen félreérthetetlenül látható meg a mi lelki hitbeli állapotunkból. Látszik, hogy gazdátlanok vagyunk-e, vagy van valaki, akinek fontosak vagyunk, és időt, erőt áldoz ránk, hogy rendben tartson. Amikor a Szentlélek eltöltötte a tanítványi kört, először is felbátorodtak arra, hogy hirdessék, amit eddig titkoltak, mégpedig az Úr Jézus szeretetét. Biztosak lettek abban, hogy Jézus a mennyben van, de szent lelkével velük is. Így már kimertek lépni a világba, mint egy tovább követve az immár láthatatlan formában előttük járó Úr Jézust. Amíg rettegve, elbújva vártak a másik vigasztalóra, egészen gazdátlannak, elárvultnak tűnhettek, mint egy vert sereg. pedig többször is találkoztak a feltámadt és megdicsőült Úr Jézussal. De felment a mennybe. Egyedül hagyta őket. Legalábbis a tanítványok ezt így élték meg. A Szentlélek kitöltésével azonban újra ott volt velük az Úr, sőt, nem is csak velük, hanem bennük. A lehető legközelebb, még közelebb, mint ahol addig az Úr Jézus volt. Így már el tudtak indulni. Volt mondani valójuk, üzenetük, és volt bátorságuk. Egyszeriben újra lett gazdája az életüknek, aki mindent szépen kialakított, hogy egyértelmű legyen. Ők itt Jézus Krisztus küldöttei, apostolai, akik mindörökre hűségesek a megváltójukhoz. Ez a pünkösdi lélek csoda igazi jelentősége, amit ma is komolyan vehetünk és átélhetünk. Isten velem van. Nem csak álmodozom róla, hanem érzem, látom, és látható mások számára is, hogy nem vagyok gazdátlan, sőt, Jézus Krisztus az életem ura. Ő visel rám gondot. Ő táplál, ő tartja rendben a gondolataimat, a tetteimet, az egész életemet. És ez természetesen az Úr Jézushoz méltó dolgok jelenlétét feltételezi, amelyekről más embereknek is az Úr Jézus juthat az eszébe, ami meglepődhetnek és aminek örülhetnek. Türelem, önzetlenség, szívesség, milyen ritka dolgok ezek. És Krisztus így közelít hozzánk, ilyenekké akar minket is változtatni. Ha tehát az ő szent lelke munkálkodik bennünk, ha ő az életünk tulajdonosa, ura, akkor mi is ilyen dolgokat teszünk és gondolunk, amik nem tőlünk valók, hanem tőle tanuljuk őket, és ő tesz bennünket képessé arra, hogy megtegyük. Amikor Péter és a többi apostol kiállt igét hirdetni pünköstkor, olyasmiket tettek, amikre maguktól nem voltak képesek, és soha nem is tették azelőtt. Gazos kertben nem terem kultúrnövény. Azt el kell ültetni, gondozni, ápolni kell. Akkor viszont már a gaz tűnik el, és átadja a helyét a termő a hasznos növényeknek. Csak a föld ugyanaz, minden más megváltozik. Az apostoloknak is, maradva a képnél, csak a külsejük maradt ugyanaz. A hangjuk, a hanghordozásuk. De a nyelvük, a mondani valójuk, a szemük ragyogása, a karjaik mozgása mind egészen más lett Jézus Krisztus lelke által. A másodjára felolvasott igében Pál arról tanít, hogy nem mindegy, hogy ki mit épít arra az alapra, amit az Úr Jézus megváltása jelent a számára. Az eddigiekben a Szentlélek jeleire utattunk rá. Most jöjjön a lélek által munkált ember felelőssége, tehát a második pont a megtért ember tettei. Péter és apostol társai elvégezték azt, amit a Szentlélek kért tőlük. Hirdették az Úr Jézust. Azonban nem mindig tökéletesen tették, a Biblia beszámol olyan esetekről, mikor bizony veszekedés támadt, emberi hiúság, értetlenség zavarta meg Isten jó munkáját. Mert az, ha a Szentlélek bennünk van, nem kapcsolja ki, nem szünteti meg a mi személyiségünket. Néha, nagyon fontos dolgoknál, mint például ennél a pünkösdi csodánál is, előfordul, hogy úgy érezzük, mintha valaki rajtunk keresztül cselekedett volna. De a legtöbb esetben nekünk is akarnunk kell azt, amire Isten lelke tanít. Persze még ezt az akarást is tőle kapjuk. Nem belőlünk fakad, itt azonban lehetnek zavarok. Az alap, mondja Pál, az Úr Jézus. Aki elfogadta az ő váltságát, az kiválasztott. És ha nagy szenvedéseken át is, de az üdvösségbe tart. Hiszen egyetlen ki nem választott ember sem hiheti Isten bocsánatát és Krisztus szeretetét. Csak akkor, ha Isten lelke ezzel megajándékozta. De hogy milyen élet következik ebből a hitből, az már a mi döntéseinken is múlik. Pál azt írja, hogy a hívők elhívása nem kevesebb, mint hogy az életük a Krisztus szeretetére felépült templom legyen. Az eredeti görögben itt a naos szó áll, ami a jeruzsálemi templomnak a legbelső részét, a szentélyt jelenti. Isten jelenlétének, megjelenésének, a vele való találkozásnak a helyét. És testvérek, Pál szerint ez a gyülekezet minősítése. Ilyenné kell lennie tetteiben és hangulatában, mint egy szentély. És a gyülekezet, mint közösség, csak akkor lehet ilyenné, ha tagjai egyénileg is, többségükben, vagy legalább meghatározó számban ilyenek. Ha egy gyülekezetnek nincsenek Krisztusért elszánt tagjai, akkor a gyülekezet hangulata és összképe sem lehet soha Krisztusé. De ha egyre többen törekszünk Krisztus gyermekeiként élni, akik teret engednek a Szentlélek vezetésének a saját indulataik helyett, akkor mint egyének, és mint közösség is Isten templomává lehetünk. Itt találjuk meg Istent leginkább, személyes életünkben, gyülekezeti életünkben. Csak hát kérdés, hogy valóban jelen van-e benne az Isten? Hogy felkereshető, megtalálható, felismerhető-e benne az Úr? Nagyon fontos, hogy ezekre törekedjünk, mert Isten szentsége nem tűri el a felemás állapotot. Nem viseli el azt, hogy az övéi, akiket ő magának szentelt, istentelen dolgokkal, indulatokkal és tervekkel legyenek tele. Az Úr küzd ezek ellen és véd bennünket, de ránk is szükség van. Pál az 1 Tesszalonika 5.19-ben beszél arról, hogy a Szent Lelket úgymond ne oltsák ki a gyülekezet tagjai. Itt pedig arról szól, hogy ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent. Isten lelkének jelenlétét az életünkben az mutatja, ha törekvéseinkben, tetteinkben, gondolatainkban Isten a meghatározó. Aki csak látszat keresztjén, az olyan, mintha valaki egy tornyos házban lakna. Attól még, hogy tornya van, még ha harang is van benne, meg óra a tetején, az nem egy templom, hanem egy lakóház. Csak hát mint ilyen, megtévesztő, hazug, ezért számolhat Isten haragjával. Milyen hát az Istent dicsőítő templom élet? A harmadik pontunkhoz érkezve. Nem fenyegetés, hanem ünnep miatt vagyunk most együtt. A Szentlélek csodájának és erejének örülhetünk, bár ezzel együtt látnunk kell a mi feladatainkat is. Arról, hogy mit is jelent a gyakorlatban, Isten templomaként, vagy más bibliai kifejezéssel élve, neki szentelt edényként élni, hadd hangozzon el egy kitalált történet. A mester a kertjében állt csodás liliomok között, amelyeket ő ültetett. Éppen az öntözés ideje következett, nagyon kókadoztak már a virágok. Az éltető víz célba juttatásához azonban nyilván szükség volt valami megfelelő edényre vagy korsóra. Így hát a mester tekintete egy kis üres, furcsa agyag korsóra tévedt, amely elsőre teljesen haszontalannak látszott. De a mester felvette a porból és csak ennyit mondott. Ma ő végzi el a munkát. Elvitte a korsót a kútig, majd megtöltötte egyenesen a tetejéig. Milyen boldog volt az agyag korsó, hogy hasznos lett a mester kezében. Megöntözte a lekonyuló liliomokat, és mind magukhoz tértek. A mester boldogan látta, hogy növényei pompáznak, hogy nem volt hiába való a munkája. A saját kezével húzta fel a kútból a vizet, amitől növényei életre keltek. De az öntözéshez, a víz célba juttatásához felhasználta az agyag korsót is. A korsó így gondolkodott magában. Mindig a mester közelében szeretnék maradni teljesen üresen. Hát, ha holnap is engem fog felhasználni éltető munkájához. Csupán agyagkorsó vagyok, de az Úr kezében, megtelve az ő szent lelkével, sokakon segíthetek, hogy megmaradjanak a hitben, hogy boldoggá tehessék az Urat. Hát ilyen Istenre mutató, szolgáló életre kapunk meghívást az Úr Jézusban. Ennek a jelei bizonyítják, ha Isten szent lelke már bennünk van. Ezen az úton a kezdet az, hogy itt vagy, és nagyon figyelsz mindenre, ami történik, ami elhangzik. Az ige hirdetés és a kegyelem asztala pedig az erőforrás. Hiszen magunkról is tudjuk, hogy jól lakva az ember hosszabban is tud dolgozni, mintha még éhes is. Lelkileg is ugyanez a helyzet. Fogadd hát el hitet táplálékát, az igét és a szent jegyeket, amelyekkel az Úr Jézus ismét egyenként rád is mutat. Te is az enyém vagy, az én templomom, tervem van veled, meg akarlak szentelni. Légy hát Krisztus temploma, légy az edény, amellyel áldást áraszthat a világra, légy a kert, amely az ő gondos munkájának a jeleit hordozza. Hadd érje el rajtad keresztül azokat is, akik eddig bezárták előtte a szívüket. Isten lelke bennetek lakik. Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Legyen így. Ámen. Úr Jézusunk, hálás szívvel köszönjük, hogy Te úgy akarsz az életünk ura lenni, hogy ennek kezdettől fogva látható jelei vannak. Köszönjük, hogy a Szentírás nyomán mi is megérthettük, hogy ahogyan Izrael, úgy az egyház népe is a Te szőlős kerted, amelyet azért gondozol a legnagyobb gonddal, és azért adsz meg számunkra mindent, hogy gyümölcstermő életünk legyen. Hogy téged dicsőítsünk, és téged gyarapítsunk. Hiszen ez az életünk értelme, hiszen erre teremtettél. Köszönjük, hogy a Szentlélek által valóban folyamatosan velünk lévő gondoskodást kaphatunk. Szinte még kérnünk sem kell. Szinte még ajkunkon sincs a szó. Te, aki bennünk vagy, aki mindenhol ott vagy, ahol mi is, mindig tartasz, mindig erősítesz, és pontosan tudod, hogy mire van szükségünk. Könyörögve kérünk, add, hogy ebben a nagyon közeli kapcsolatban hadd érezzük magunkat mindig egyre boldogabbnak. Kérünk, segíts letörni a lázadásainkat, amelyekben magunkat féltjük éppen tőled, az egyetlentől, aki biztos, hogy nem akarsz nekünk rosszat. És ha már kertről van szó, atyánk, hadd adjunk hálát azért, mert ha bár igen furcsára sikerült az idei tavasz időjárása, sok-sok aggódás van utánunk, de mindez ideig megsegítetted azokat, akik arcuk verejtékével, kezük munkájával, derekuk, lábaik fájdalmával a földet munkálták. Hálás a szívünk a gyönyörű piros eprekért, hálás a szívünk azért, hogy akik hozzád fordultak és a te segítségedet kérték, azok nem szégyenültek meg. Ismét megmutattad a te kegyelmedet, nehéz úton keresztül, de annál dicsőségesebben. Hálát adunk hát az idejében érkezett csapadékért, az idejében érkezett napsütésért. Hálát adunk, hogy eddig megoltalmaztad a határainkat jégesőtől, vagy éppen hatalmas viharoktól is. Köszönjük a te jóságodat. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik a földeken munkálkodnak, akik az ország ennivalójáról gondoskodnak. Ezt a sokszor lenézett munkát, Urunk, kérünk, úgy áld meg gazdagon, hogy ők maguk boldogan és büszkén hordozzák a terheket is veled együtt, látva ennek az egésznek az értelmét, látva és átélve, hogy a te kezedben a legjobb helyen vannak. Istenünk, kérünk, hogy áld meg a gyülekezetünket is, hogy valóban olyan képet árasszunk, mint ahol te vagy a gazda. Kérünk, legyél is valóban a mi gazdánk, és add, hogy hallgassunk rád, a legkisebbtől a legidősebbig. Így kiáltunk hozzád a múlt héten konfirmációi fogadalmat tett fiataljainkért, így kiáltunk hozzád azokért, akik még előtte állnak ennek a fogadalomnak, és így kiáltunk azokért, akik pedig régebben már fogadalmat tettek és vallást tettek rólad. Kérünk, áldj meg mindannyiunkat, hogy ne hidegüljön meg a szeretetünk irántad, hanem figyeljünk rád mindig. Kérünk, hogy áld meg a mi sokat szenvedett magyar népünket is. Íme látod, hogy megint milyen szörnyű helyzetbe kerültünk, és hogy mégis úgy kell állnunk, mintha mi lennénk a felelősök és a hibásak mások rossz döntéseiért. Atyánk Istenünk, könyörögve kérünk, hogy mutasd meg ezen a téren is a te hatalmadat, hiszen évszázadok óta szinte csak igazságtalanságok jutnak ennek a nemzetnek. Mi a te bíróságodra appellálunk, mi hozzád szeretnénk fellebbezni. Kérünk, a te igazságoddal áldj meg végre bennünket, és kérünk, fékezd azoknak az indulatát, akik valóban mindenre képesek, csak azért, hogy nekünk ártsanak. Kérünk, hogy így karold fel erdélyi testvéreinket, Párciumban élőket, a felvidékieket, a délvidékieket, így karold fel a kárpátaljai testvéreinket, mindazokat, akik szerte a világban valahol kisebbségi sorsban magyarok szeretnének maradni. Áld meg őket, hogy a te szereteteddel és a te szentségeddel és a te álhatatosságoddal hordozzák mindazt, amit az ellenség rájuk mér, hiszen a látszólagos győzelem csak az övék, az igazi győzelem a tiéd és a tieidé. Kérünk, így áld meg testvérgyülekezetünk tagjait is, így áld meg a torbosztói konfirmálókat a mai délelőttön. Kérünk, hogy legyél mindannyiunkkal. És kiáltunk hozzád, hogy áld meg keresztjén népedet, különösen azokat, akik most éppen Iránban kell, hogy üldöztetést elszenvedjenek, mert a templomaikat is elveszik, amiket ők maguk építettek a saját költségükön, és évezredek óta élnek azon a vidéken keresztjének, és senkit sem bántottak. Kérünk, irgalmazz, hadd maradjanak meg a tieidnek, hadd maradjanak életben, békességben. Kérünk, legyél mindannyiunkkal, lelked által velünk vagy a lehető legközelebb, hiszen bennünk akarsz munkálkodni. Add, hogy ennek az örömével tudjuk hordozni az élet minden egyes terhét. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. Foglaljunk helyet.